Máté evangéliumából, a 10. fejezetből vettem a mai igei köszöntőt, amely így hangzik. Ugye a verémnek párja egy fillér, és egy sem esik le közülük a földre atyátok tudtán kívül. Nektek még a hajatok szála is mind számon vannak tartva. Ne féljetek tehát, ti sok verébnél értékesebbek vagytok.
Isten igéjét olvasom a Kolosséiakhoz íródott 1. fejezet 16. verszak alapján. Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és reánézve teremtetett.
Imádkozzunk! Mennyi édesapánk, olyan örömmel és békességgel tölt el az a tudat, hogy nem a semmiből jövünk, és nem a semmi felé tartunk. Köszönjük azt, hogy Te vagy az oka, és Te vagy a célja létezésünknek. Köszönjük, hogy kijelented magad nekünk ezen az este úgy, mint Teremtő Istenünk. Áldunk Téged ezért. És áldunk Téged azért, hogy nem csak hatalmas teremtésként itt ismerhettünk meg Téged, hanem úgy, mint aki emberré leszel, lehajolsz hozzánk, átölelsz bennünket, Te a szent és a tiszta. És köszönjük azt a csodát, hogy nem Te leszel mocskos, hanem mi leszünk tiszták ebben az ölelésben. Uram, kérlek most Téged arra, hogy áld meg ezt az estét, és kérlek arra, hogy váljon az ige lélekké és életté mindannyiunk számára. Amen. Azt mondja János az ő levelében, hogy ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, megbocsássa mi vétkeinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Igen, akkor örömmel tölt el az, hogy Isten nem csak megbocsát, hanem meg is tisztít. Megtisztít az Isten. Olyan jó, hogy elénekeltük már szinte mindegyik igét, amit olvasni akartam ez az estén. De azért olvassuk fel a Bibliából is. A 8. Zsoltárt, és előtte a Genezis 1:1-et. Nem olvassuk az egész teremtés történetet, csak az első verset. Mózes első könyv első részének az első két versét olvassuk föl, és a 8. Zsoltárt. Álljunk fel, és úgy hallgassuk Isten igéjét. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. A 8. Zsoltárral folytatom. 2. versén. Ó, Urunk, mi felséges a Te neved az egész földön. Az égen is megmutattad fenségedet, gyermekek és csecsemők szája által is épített hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnimítsd az ellenséget és a bosszúállót. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda halandó mondom, hogy törődsz vele, és az emberfi, hogy gondod van rá. Kevéseltetted őt kisebb Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Úrrá tetted kezed alkotásai, mindent a láb alá vetettél, a juhokat és a marhákat mind, még a mezővadakat is, az ég madarait, a tenger halait, amelyek a tenger ösvényen járnak. Ó, Urunk, mi felséges a Te neved az egész földön. Amen. Foglaltuk helyet. Megkértek, hogy énekeljek egy-két éneket ezen az estén. Én elég rozsdás énekes vagyok. Az utóbbi időben sokkal többet tanítok és igét hirdetek, mint énekelek. De szeretnék egy régi forrásdalt elénekelni, csak azért is, hogy segítsen az ének megérkezni ide téged. Azt tapasztalom a saját életem, amikor becsöpenek egy Isten tiszteletre, akkor annyi minden zakatol bennem, és annyi mindenne vagyok tele, és kell egy idő, míg az ember úgy megérkezik, nem csak testben, hanem lélekben is. És Bemerítő János azt mondja, hogy kiáltó szó vagyok a pusztába, készítsétek az Úrnak útját. Ott is egy út kell készüljön a szíved felé az igének, hogy eljusson hozzád az ige. Erről szól a kis dal, Isten szeretne minden előítéletet legyőzni benne. Nagyon sokszor megkeményedik a szívünk. Egy Isten tiszteletnek van három fontos célja. Az egyik az, hogy ünnepeljük Isten. A másik, hogy hórduljunk elő. A harmadik, meghalljuk a szobát. És azt tapasztalom, jön a szíve, mint az agya. Amikor gyerekkoromban jártam kerámia körre is, adtak reggel egy darab agyagot, azt mondták, hogy na, akkor kezdjél vele, amit tudsz. És az első az, hogy addig kell gyúrni, míg megpuhul. A tenyér melegét is, és az állandó gyúrástól. Hát amikor megpuhult, akkor lehetett formázni. Egyszer voltam annyira bölcs idézőjelben, hogy ott felejtettem az asztalon a teknős békát, amit elkezdtem csinálni, és elmentem a másik asztalhoz. Töltöttem egy órá, fél órát, nézegettem, mit csinál a kollega. Amire visszamentem, mikor ragasztottam a teknőshöz hozzá a lábakat, nem akart hozzá, hogy megkeményedett. Megszállt. És akkor értettem meg, hogy később, hogy a szívem az pont ilyen. Folyamatosan ki kell tegyem a szívemet az igének, hogy ne keményedjen meg. Az emberi szív csalál. Betorzul az ige nélkül. Ezért mondja Zsoltás, hogy ma hallod össze szavát, ne keményedj meg a szíved. És az ének egy kis útkészítő ének. Igen, ez a kis ének egy útkészítő ének. El fogom énekelni egyszer, aztán refrént próbáljuk meg együtt. Aztán lehet, hogy még valamit improvizálunk, csak figyeltek rám, csináltok azt, amit mondok, jó?
Minden föld szakadék legyen feltöltve ma még, minden hegy és halom omoljon szét. Elvadult föl nekem, ösvényt egyengessetek, minden rögös út simává legyen, mert egy szó kiállt a pusztákon át. Hamar készítsétek az Úrnak útját, mert egy szó kiáll a pusztákon át. Hamar készítsétek az Úrnak útját. Minden völgy szakadék legyen feltöltve ma még, minden hegy és halom omoljon szét. Elvadult földeken ösvényt egyengessetek, minden rögös út simává legyen. Mondjuk együtt, mert egy szó kiállt a pusztákon át, hamar készítsétek az Úrnak útját, mert egy szó hamar készítsétek az Úrnak útját. És ha majd minden kész, jön a rég várt segítség, minden szem látja majd az Úr dicsőségét. És ha majd minden kész, jön a rég várt segítség, minden szem látja majd az Úr dicsőségét, mert egy szó kiállt a pusztákon át, hamar készítsétek az Úrnak útját, mert egy szó kiállt a pusztákon át, hamar készítsétek az Úrnak útját. Úrnak útját, Úrnak útját, mondjuk együtt, Úrnak útját, Úrnak útját, Úrnak útját, még egyszer, Úrnak útját, Úrnak útját. Útját, most ti mondjátok! Készítsétek, készítsétek, készítsétek az Úr útját! Készítsétek, készítsétek, készítsétek az Úr útját! Mert egy szó járt a pusztákon át. Hamar készítsétek az Úrnak útját, mert egy szó kiállt a pusztákon át. Hamar készítsétek az Úrnak útját.
Nagyon aránytévesztett világban élünk, és úgy hiszem, hogy nagyon aktuális arról beszélni ebben a mai világban, hogy mit jelent az, hogy mi a Teremtő Istenben hiszünk. Most nem azokra a véres vitákra gondolok, amik zajlanak a kreacionisták és az evolucionisták között. Nehogy nem tudom, hogy sírek vagy nevesek ezeken a vitákon. Számra a kérdés nem ott dől el, hogy most 24 órá volt a napnak, vagy nem 24 órá volt a napnak, és hogy mindáron be kell bizonyítani. Azt abszolom, hogy a hit az egy természet feletti dolog, és hinni a természet feletti Istenben hozhat ezer észérvet a kreacionizmus mellett. Nem azért fognak hinni az emberek, mert ezt bebizonyítod matematikai képletekkel, hanem azért, mert a hit az egy természet feletti dolog. A hitet nem lehet kikerülni, azt tapasztalom. Mégis igen fontos ez a téma, hogy Isten teremtő Isten. Ha ezzel nem számolunk, akkor két nagyon nagy végletbe esünk bele. Az egyik az, hogy meghatódunk magunktól, a másik pedig az, hogy borzasztóan leterheltek kiválunk. Az ember, ha kiiktatja az Istent, mint a létezésének az okát, és azt mondja, hogy én önmagamban létező vagyok, önmagamtól létezem, én vagyok a magam létezés az oka és a célja, akkor annak a vége mindig a nihilis tragédia. Ki lehet iktatni az Istent? Lehet azt mondani, hogy mi csak úgy vagyunk, de annak a vége mindig tragédia. És ilyenkor szokott az ember nagyon elbízni magát, amikor nem tud fölnézni a Teremtőre. Mikor nem tudja olyannak látni őt, amilyen. Volt egy diktátor az Ószövetségben, Nabukadnecárnak hívták, aki nagyon meghatódott magától. Isten megengedte neki, hogy egy olyan uralkodó legyen, egy olyan birodalomnak a vezetője, amilyen abban az időben nem volt. Tehát a lehető legmagasabbra ért el. És abba a hibába esett az Nabukadnecár, amiben én is bele szoktam esni, hogyha megmászok egy hegyet, mert szeretek hegyet mászni, akkor hegycsúcsán végletlenül se fölfele nézek, hanem mindig lefele. A jó, hogy fennáll, és aztán nézni lefele. És nézni, mi van alattam. És az Nabukadnecár úgy állt, hogy följutott nagyon magas, és mindig csak lefele nézett le. És Isten próbált emelgetni ennek az embernek az állát. Küldött egy álmot, ami nem hagyta nyugodni. Emlékeztek a szoborra, aztán Hezből csinált egy aranyszobrot válaszként az álomra. Akkor Isten figyelmezteti őt a három tüzes kemencébe dobott fiú által, a csoda által. Ott se hajlik meg az Isten előtt, csak azt mondja, aki nem tisztel ennek a három fiúnak az Istenét, az kinyírom. De még nem az Isten előtt hajlik meg, még mindig, hanem a fiúk előtt. Nem a furcsa Nabukodonozor, nem? Csak azt olvasod tovább, hogy megint küld Isten egy álmat. És ennek az embernek szó szerint fülbe kell harapni, ahhoz, hogy tudjon fölfele nézni. Annyira kiakadt az állattól, hogy ő magasan vagy, nem tudott fölfele nézni. És azt mondta, hogy itt vagyok Nabukodonozor, én is létezek. És Isten elvégezte ezben, hogy fölnézzen rám. És van, aki egy kulcsmondat a Dániel könyvében, hogy ezek idők letelte után fölnéztem az égre. És áldottam a felségest. És nem azt mondja Nabukodonozor, gonosz Isten, ki csinálták, ki készítettél, tönkrementél. Nem. Egy olyan emberrel találkozó, aki miután állati sorsban volt, lehet, hogy pszichiátriai esetként, áldja az Istent. És elkezdi érezni, hogy van felettem valaki. A Teremtő, mindenható Isten. De az egyik nyomorúsága ma emberek, hogy nagyon megvan hatódva magától, és nem számol az Istennel, és akkor csak magával számol. És vannak ilyen emberek, akik meg vannak részegedve a hatalmuktól, a szépségüktől, a tudásuktól. Olyan sok mindentől megrészegedik az ember, mert nem számol azzal, hogy van mögöttem egy Teremtő, aki fölöttem van. És én teremtmény vagyok. Tehát a mai égében meg kell értsem azt, hogy van egy Teremtő, és ennek a függvényében el kell fogadnom az én helyemet, és el kell foglalnom azt a helyemet, amit Isten nekem szánt. A másik hívó, ami beesik az ember, hogyha nem hisz az Teremtő Istenben, hogy meg akarja váltani a világot. Hogy azt hiszed, hogy rajtad van a világnak minden terhe, és akkor te vagy az, akin állnak is buknak a dolgok, és iszletős terheket cipelsz. Sokszor jártam úgy, amikor Isten kicsinek láttam. Volt, hogy önnyigus előtte, de kigondoztam, hogy hajnal 3-kor ment el tőlem, hogy hajnal 4-kor beköszönt hozzám. Meg ilyeket csinált. És emlékszem, egyszer, hogy zokogtam az ágyon, és azt mondtam, Uram, én ezt nem bírom csinálni. És akkor azt mondja az Úr, hogy hát miért aggódsz te helyettem is érte? Akkor letettem az Istenkhez, mondom, Uram, hát ennek az embernek a felelősségét én nem tudom átvenni. Mellé állítottam, amikor kell segítek rajta, aztán én nem tudok rá vigyázni. Amikor az ember Istent kicsinek látja, vagy nem látja, akkor nagyon-nagyon nehézé válik az élet. Fárasztóvá válik. A felelősség terhe. És akkor nincs erő. És nem tudjuk Pállal együtt azt mondani, hogy minden emberem a Krisztusban, aki engem megerősít. És Pál azt mondja, erős ember az, aki tud bővölködni, és aki tud szűkölködni. És aki ezt a kettőt felváltva is tudja bírni. Mert folyamatosan bővölködni, az nem rossz dolog, ugye? Folyamatosan szűkölködni, az sem rossz, mert megszokod. Tehát én éltem át én időket, én tudom milyen, amikor minden reggel a napi program az volt, hogy 6-kor mentünk állni, álltunk sorba tejét. Ez volt a reggeli műsorszám. És kenyére el kellett sorni, és tejé kellett állni sorba, és vajé kellett állni sorba, és minden sorba kellett állni, ismerős nekem az időszak. Meg lehet szokni. Nekem nem egy rémálom, ez mindig kellemes emlék. Hozzá lehet szokni. De azt is el kell mondjam nektek, hogy aki ezt bírja, annak van ereje. Azt mondja, Pál, mindenre verem a Krisztus, be vagyok avatva. És akkor vagy erős, ha tudsz bővölködni, ha tudsz szűkölködni, és ha tudsz, el tud viselni a közömböset. Ez csak akkor megy, ha van időd arra, hogy lásd az Istent. És a 8. Zsoltár, az egy olyan Zsoltár, ami fölhív bennünket arra, hogy nézzük Istent úgy, mint Teremtőt. Nagyon nagy szükségem van erre. Nagyon nagy szükséged van arra, minden reggel megfürödj az Isten szeretetébe, és azt mondom, Uram, köszönöm, hogy én a te teremtőnyed vagyok. És te vagy az én alkotó Istenem. És én mai reggel én téged csodálok, veled szeretnék betelni, te jelenléteddel, téged akarlak látni, Uram, mert belőled indul ki az élet. Nem tudom, van-e neked erre időt, hogy csodáld az Istent, hogy lásd az önötságát. Hadd mondjam ezt nektek. Nagyon sok elkereszti emberek, te azért besovanyodat is megkeseredt, mert kicsi az Istenet. Minél kisebb az Istenet, alá nagyobbnak fognak látszani a problémák. Osztó mondta, ha szeretni apon arra ébredsz, hogy az Isten, akiben te hittél, az nem létezik, akkor ne csünkedj el, mert nem az Isten halt meg, hanem az a bálvány, amit te róla készítettél. Keresd őt tovább. Találkoztál-e már mindenható Teremtő Istennel? Volt-e már olyan, kiültél a csillagos ég alá, és addig nézted a csillagokat, míg azt hiszed, hogy jön fel ide a mindenség? Vagy volt olyan, hogy csodáltad a természetet? Mi nem természetimád vagyunk, mi teremtőimádók vagyunk. De csodáljuk Istent a természetben, a teremtettségben. Van-e időd erre, hogy Isten csodáld? Nagyon fontos. Ha nem csodálod őt, ha nem látod őt olyannak, amilyen, akkor nagyon megnőnek a problémák. És minél messzebb vagy az Istentől, annál kisebb. És minél közelebb vagy, annál nagyobb. Saul messze került az Istentől, nagyon messze került az engedetlenség miatt, és emiatt az ige azt mondja, hogy nagyon nagyot látta Góliátot. Dávid rendkívül közel volt az Istenhez, napi kapcsolatban volt vele ott a juhok mellett, és egyszerűen nagyon sokat múlt az Isten közelségébe, nem volt aránytévesztve. Tehát ma igazából egyetlen cél van a mai ígéretésnek, hogy az arányok azok beálljanak az életedben. Hogy meglásd Istent annak, aki a teremtés oka és célja Isten. Kolossé levelet olvastuk itt fel a legelején, minden ő benne, ő által és őre nézve lett teremtve. Ő az oka, és ő a célja. Nem baleset, nem véletlen az, hogy mit élünk ezen a földön. Jézus Krisztus által, Jézus Krisztusban, és Jézus Krisztusra nézve lett teremtve minden. És ez számomra nagyon nagy biztonságot ad. Nem csak úgy kóváljunk itt a földön. Ezt tudni, hinni, hogy Isten akart, hogy legyek, és tőle jövök is felé tartok. Nem tudom, hogy így gondolkod-e minden napédról. Van-e időd látni Istent, nézni őt az ő hatalmában, az ő dicsőségében rácsodálkozni. Dávid közel volt Istenhez, ezért nagyon nagynak lát. Ennél hallottam egy ígéretést, amiben azt mondta az ígéret, hogy azok a bolygók, amik nagyon közel kerülnek a naphoz, azok belehullanak a napba. És minden közel kerülsz az Istenhez, annál inkább látod őt annak, amilyen. Nagyon fontos közel lenni hozzá. És úgy látni a problémáit Istenhez képest. A Biblia arról beszél, hogy Isten teremtő Isten. Kolossi levélben azt olvastuk, hogy a láthatók is, és a láthatatlanokat is Isten teremtette. A zsidók között levél tovább megy ebben a kérdésbe, és azt mondja, hogy hitáltal értjük meg, hogy Isten a nem látható világból, nem a semmiből, mint ez azt hallottam, hogy Isten ebben a nem látható világot teremtette meg, a láthatatlan világot teremtette meg. Utána azt mondja az ige, hogy Isten a nem látható világból, nem tudom, hogy ez hány dimenziós, fogalmam sincs, tegyük, hogy n-dimenziós, Isten ebből a világból megteremtette a látható világot, ezt a mi kis háromdimenziós világunkat. És mi ebben élünk, idő és térnek a szorításában. Na most néhány szót a teremtés történetről. Szeretnélek kérni, mert hogy ne ragadjatok bele a betűkbe. És arra is kérlek benneteket, hogy amikor emberek jönnek és csúfolkodnak és vitatkoznak a Bibliával, ne szaladjatok bele ezekbe a vitákba. Nincs értelme most bizony. De úgy van, meg megírta, ez is, az is a könyvében, és te nem tudom, hogy tudod, hogy ez a híres kreacionista tudós megcáfol. Higgyétek az embereket, nem ez győzi meg. Jézus azt mondta, a világot az győzi meg, hogy őt az Isten küldte, hogy az övé egyek. És úgy szeretik egymást, mint senki, nem? Nem én, hogy könyv. Egy könyvtárosok a sága. Isten természetfeletti szeretete és munkája bennem is benned, az győzi meg a világot, hogy ő létezik. És lehet vitatkozni és acsarkodni, és sokszor látom ezeket a nagy vitákat. Nem ez győzi meg őket. Most ne ragadj bele a teremtés történetbe, de szeretném egy kicsit megnyitni a szemedet, hogy nekem hogy mutatkozott be Isten a teremtésben. Úgy mutatkozott be, mint aki a nem láthatóból teremt, és mint aki a nihilből és a káoszból, és nem is teremt, hanem rendet csinál. Az ége azzal kezdődik, hogy hihetlenség, tohuvábohu, ős káosz, rendetlenség, zűrzavar volt. Hogy miért? Én ezt nem tudom, de ez volt. És ezt a nagy zűrzavart látta, az ő lelke héber nyelven ott kotlott a vizek fölött, ott remegett a vizek fölött, és Isten ebből a nagy káoszból, ebből a zűrzavarból teremt. Mert Isten a teremtésnek, az alkotásnak, a szeretetnek az Istene. És előbb azt látod, hogy rendez, elválasztja vizeket. Először, hogy felkapcsolja a villanyt, na legyen világosság. Lehet, hogy azt mondjátok, ó, Samu, te nagyon naiv vagy. De elmondom nektek, hogy amikor rendet kell csinálni szobába, akkor mit csinálsz? Hát felkapcsolod a villanyt, nem? A sötétben lehet takarítani. Rendetlenség, hogy rendet csinálni a sötétben. Azt mondja, hogy se legyen csak világosak. Lássuk csak, hogy mi van itt. És tudjátok, ezt tesz Isten az újjáteremtéskor, amikor újjászül téged. Az újjáteremtés, ugyanez ismétlődik, ami a teremtés történt. Az Úr világosságot gyűjt a szívedbe, és akkor megijedsz magadtól. Létezik, ilyen vagyok. Mikor Isten világosságot gyűjtött Péter szívébe egy csodával, azt mondta, menj el tőlem. Menj el, szégyellem magam. Én nagyon bűnös vagyok. És ennek a válaszát idézte az előbb. Itt az Isten tisztelet elején. Tamás, ne félj. Felgyújtja a világosságot Isten. És aztán rendez. A vizeket rendezi. Így, aztán így. Felső vizek, alsó vizek, szárazföld, víz. Életteret rendez az Isten. Mikor ateistákkal beszélgetek, mindig így mondom el nektek, hogy az Isten rendet rak. Nem a betűkbe kell beragadni. Ben voltam a kórházban nyár elején vese kővel is. Hú, érdekes szobatársaim voltak ott nekem. Mind csupa jó emberek. Ezek egyik sem volt bűnös, csak én voltam bűnös köztük, úgy vettem észre. Nagyon jó emberek voltak. Igaz, hogy egyik borhamisító volt a másik, szóval sok érdekes foglalkozás ember jött ott össze. És ahogy beszélgettem velük, úgy kértem azt, hogy Uram, küldjél végre egy olyan embert, akinek tudod bizonyságot tenni. Hát mit ad a Jóisten? Behoznak egy fiatal embert, sürgősségivel, és hallgatja a beszélgetésemet ezek az emberek. És azt mondja, te, én úgy veszem ki, hogy te lelkész. Mondom, nem. Mellékes, de az is vagyok, igen. Azt mondja, hogy figyelj, hát azért a tudomány mali állása szerint, ugye nem gondolt komolyan, hogy a Földet Isten teremtette. Azért te se gondoltad komolyan. Mondom, aki köszönöm, hogy ilyen őszintén kérdezte. Akkor jó hangosan elkezdte vele, hogy hallják a szobában mindenki. Most már végre van valaki, aki engem provokál. Lehet beszélni arra, hogy hiszem, hogy Isten a teremtő. És elkezdte ugyanezt elmondani nekem, amit most nektek mondok, hogy Isten rendet csinál a zűrzavarba. Elválasztja a vizeket, megteremti az élettel, és utána figyeld meg, nem vagyok evolucionista, de figyeld meg a rendet. Növényvilág, állatvilág, azon belül is vízi állatvilág, levegőre állatvilág, szárazföldi állatvilág, és legvégén az ember. Isten őriz, hogy ráhúzza az evolúció elméletét a teremtés történetére, de van egy logika ebbe a könyvbe. És akkor mindig azt mondják, hogy jaj, te, de figyeld a negyedik napát. Lúteke felagasztotta Isten ugye a csillagokat, meg a holdat az égre. És mondom, figyelj, ez számomra, tudod mit mond? Az már ott volt. A negyedik nap azt mondja az Isten, hogy megteremti az időt. Hogy elhelyez engem a térbe és az időben, nem? Hogy ő találta ki azt, hogy ma este itt, szerd este van. Szerda, jó. Tehát szerda van. És ő találta ki azt, hogy egy évnek legyen 365 napja, ő találta ki azt, hogy legyenek hetek, ő találta ki, hogy egy nap 24 órába álljon, és ezt nem tudjuk megváltoztatni. Idő és tér állított fel. És nem tudom, gondoltál-e arra, hogy milyen jó az, hogy ma este tudsz egyet aludni? Milyen jó az, hogy Isten megszakítja a napokat? Dietrich Bonhoeffer mondja az egyik könyvében, hogy minden nap egy lezárt egész. És minden reggel egy új kezdet. Ez azért van, hogy Isten a teremtő. Hogy úgy feküdhetsz le, hogy Uram, én most lezárom a mai nap leltárát. Leteszem a bűneimet. Én nem akarom holnapra vinni. Nem akarom összemosni napjaimat. Nem akarom egyik napot gördíteni a másikra. És nagyon sok ember úgy él, mint amikor én gyerekkoromban csináltam a hóembert, már nagyobb volt, mint én a guriga, de még mindig gurítottam. És nagyon sok ember így tologatja a múltját, a bűnét maga előtt, és nem tudja lezárni a napot, hogy elég minden napnak a maga gondja, Uram, én most lefekszek, ezt lezártam, és holnap újat kezdek. Mert a Teremtő Isten gondoskodott arról, hogy az idős térben legyenek ritmusok, legyenek napok, legyenek hetek, legyenek hónapok, legyenek ünnepnapok. Ritmus szabott Isten az Istennek. A léletnek, bocsánat. Hát nagyon fontos látod azt, hogy Isten a Teremtő Isten. És hogyha így látod őt, hogy nagyon sok felesleges teher lekerül a válladról, és ez úgy vigyázz téged arra, hogy ne hatod meg magadtól a sikerek idején. Ez fontos az, hogy mondd a Zsoltás, hogyha látom kezed alkotását. Az a gond, tudjátok, hogy mi műanyag világban élünk. Most ebben a teremben, ami itt van, azt mindenben csináltuk. Szép, nagyon szép. Nem tudom ki a mérnök, lehet, hogy itt van, nem mondok semmi rosszat, nagyon szép, rendkívül szép épület, jó épületben vagytok, de egy dolgot egyezzetek meg. Ezt mindenben csinálta. Pesten ti egy műanyag világban mozogtok. És nem azt mondom, hogy ne csodáljuk azt, amit az ember alkotott, de hogyha nincs időd azt csodál, amit Isten alkot, akkor valahogy aránytévesztetté válsz. Tehát a Zsoltár első fel arról beszél, ha nézem a te teremtett világodat, akkor azt mondom, hogy pára, por, vízcsepp a vödörbe. Mondja, miket mond a Biblia az emberről. Picike vagyok, lehelet. Ha látom az arányokat, és benne magamat, azt mondom, Uram, te fantasztikus nagy vagy, és én nagyon kicsi vagyok. És nincs annál jobb, mint a porszem lény belesimul a Teremtő Isten tenyerébe. Ez egy nagyon jó dolog. És akkor, amikor te elkezded azt tenni, amit Isten szeretne veled, akkor átész három örömöt, ami úgy szintén a teremtettségből fakad. Mi az alkotó Istennek vagyunk, az alkotó teremtményei. És lehet, hogy sokan tanultok képzőművészetet, vagy hasonló, vagy művészet témakörben forogtok, vagy ilyesmi tanultok. De nekem, mint lelkésznek, aki rengeteget beszélek, nekem nagyon fontos, hogy a kezem is csinálják valamit. Van egy icipici műhelyem. Nagyon szeretek fakézi munkákat készíteni. És szeretek ilyen grafikákat fában megjeleníteni. És ezt szoktam ajándékozni embereknek, amikor ajándékozásra készülök. És legutóbb egy házas pár itt volt Hollandiával, és a feleségnek születésnapja volt, és a feleségem, hogy el kéne menni, venni valamit, mondom, figyelj, csinálok én valamit, készítek. És találtam egy fenyőfadarabot, és azon volt egy göcs. Ez pont olyan volt, mint egy ilyen, mint egy lángoló bokor. Úgy, pont olyan alakja volt. Én mondom, van egy nagyon szép grafika, egy földre hajoló embertől, aki csapzott hajjal kinyújtja az üres markát az Istennek. Ezt belevágtam. És akkor elkészítettem, nem tudom nektek, olyan boldog voltam. Azt éreztem, mosolyog Isten a fejem fölött. És azt éreztem, hogy hát én is mosolyogok, megsimogatom, ez nem rossz, tényleg szép. Aztán a másik, amit éreztem, hogy hogy fog ennek örülni az, akinek odaadom? Mert az alkotó Istennek vagy, az alkotó teremtménye. Isten nagyon szeretné, hogy megismerd őt, mint teremtőt, és egyszerűen megteremtette neked a formák, a színek, a hangok világát, a felszínek, a felületek világát, annyiféle világot, az illatok világát, az ízek világát, és te azt mondja, hogy kezdj ezzel valamit. És akkor elkezdesz vele valamit kezdeni az ő dicsőségére, akkor ő mosolyog rajtad. És ami a legjobb, hogy a környezeted is örül ennek is épül. Isten szeretne így látni téged. Csodálod őt, látod őt, olyanok, amilyen, és belesimulsz ő tenyerébe. És mivel a bűn tönkretett minket, ezért a megtérés, az újjászület és az újjáteremtés révén tudunk belesimulni az Isten tenyerébe. Erről szól az Zsoltár első fele, hogy Isten teremtő Isten, hogy Isten nagy Isten, hogy én picike vagyok, hogy porszem vagyok. Mégis ő miatta vagyok, aki vagyok. Hadd kérdezem meg, átélted-e Isten újjáteremtő munkát az életedben? Isten nem csak teremt, hanem újjáteremt. A Biblia beszél egy szellemi lényről, akinek az a neve, hogy diabolosz. Isten rendet tesz, Isten véd, Isten őriz, ő pedig van és borogat. Ismerős az, amikor a kisfiú bemegy a szobába, és megfog egy bizonyos ládát, és akkor azt, hogy nagyon érdekes zajtad ki. Na, ő nem diabolosz a kisfiam, nagyon szeretem. Most már kezdi megtanulni rendőrt tartani a szobát. De az ördögnek a munkája, főállási munkája az, hogy az életedben rendetlenít. Újból zűrzavart és káoszt hoz. És aránytévesztetté válsz. És betorzul az életed. És már nem látod Istent olyannak, amilyennek kell. Jézus azért jött, hogy ebből a zűrzavarból, ebből a káoszból, ebből a rettetes áramból kivezessen bennünket. De szeretnék tovább menni, és a teremtettség kapcsán beszélni, hogy tudom, hogy ez egy nagy család, amit most mondok, én ilyen vagyok. Tehát nem én tudományos értekezést hallgatok ma este, hanem a salátát. A salát az egészségesen ivaló. Úgy tudom. Úgyhogy most tovább megyek, és szeretnék arról beszélni nektek, hogy a teremtettséged az meghatározza a helyedet. Klaus Douglas mondja egyik könyvében, hogy az ember Isten kockázata. Miért? Mert szabad lény. Szeretni csak szabad emberek tudnak, és jók is csak szabad emberek tudnak lenni. És szeretetből is szabadság. Szeretni csak szabadságból lehet az Isten. Mondhatok Istennek nemet, és mondhatok neki igent. És szerethetem az Istent, és gyűlölhetem az Isten. És az ige arra beszél, hogy nekünk a teremtettségben van egy helyünk, amit el kell foglalnunk. És erről szeretnék szólni, hogy a teremtő Isten fényében meglásd a te helyedet. A Zsoltár a második fele szinte cáfolja az elsőt. Az első arról, hogy Isten hatalmas, én pici vagyok. Aztán olvasod tovább a hatodik verstől, hogy meglepődsz. Kevéssel tetted őt kisebbre az Istenél. Dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Úrrá tetted kezed alkotásain. Mindent a lába alá vetettél, a juhokat és a marhákat mind. Még a mezevadakat is, az égmadarait, a tengerhalait, amelyek a tenger ösvényén járnak. És azt mondom, uram, hát melyik felé igaz ennek a Zsoltárnak? Az első fel azt mondja, hogy pici vagyok, te meg nagy vagy. A másik fel azt mondja, hogy alig vagyok kisebb, mint te. Hát nem tudod hasadás ez a Zsoltár? Hát igaz ez? Hát igaz? Gondolkozz el ezen. És rájössz arra, hogy mind a két fele igaz a Zsoltárnak. Mind a kettő. Isten nem hazudik, az ige, az tiszta, szent. Itt egy kettős identitásról beszél az ige. Hadd mondjam nektek, Isten fölállított a teremtettségben egy rendet. Isten, teremtő, az ember, feleség, a gyerekek, ez a családi védelmi rendszer, aztán állatvilág, növényvilág, anyagvilág. Fölállított Isten rendet. Na most ebben a hierarchiában nincs benne az ördög. Nem tudom, észreveszitek. Nincs benne az ördög. Aztán jön az ördög, megkísérti Ádámot, mind a kettőt, Ádámot és Évát is, ugye? És bezavar. És azt mondja a János evangélium, hogy aki bűncselekszik, a bűnnek a szolgál. És bekerül ebbe a hierarchiába kicsoda? A sátán. És a bűn miatt nem tudsz az Isten kapcsolatba kerülni. Na most, hogyha oda kell a hierarchia tetejére, onnantól kezdve dőlt minden. Zűrzavar és káosz. És azért van az, hogy mi azt mondjuk, hogy értékünk az ember, nudlit. Azt hittek, hogy Magyarországon az ember az érték? A világon az ember érték? Tudjátok, hogy Afrikában néhány centet sér egy élet? Akkora különbségek vannak, Bonónak a könyvét olvastam, és elmondja ezt, hogy hogy lehet az, hogy Európában meg Amerikában többet ér egy ember, mint Afrikában. És azt mondjuk, hogy értékünk az ember. És hamarabb elviszi valaki a kutyát a kutyaklinikán, mint nagymamát. És simogatja valaki az autóját a felesége helyett, ugye? Hogy ó, de micsoda kis autó. Azt mondta egy feleség, hogy ha csörömpöl az autó, az hamarabb meghaj, mint hogyha én csörömpölök. És azt mondjuk, hogy és rendben vannak a sorrendek az életünkben. Hadd ne ragozzam ezt a témát. Miért? Mert oda került a hierarchiába sátán. És tudjátok, van egy érdekes igaz új szövetségben. Amikor megkísért az ördög Jézus, tudjátok, mit mond neki? Mindezt neked adom, ha leborulsz előttem, mert nekem adatot. Nem azt mondja, hogy ez enyém. Kaptam valakitől. Sokat gondolkoztam, kitől kapta sátán a hatalmát. De nehogy már Istentől kapta volna. Ő adta neki. Hogy figyelj, kössünk üzleted, drága pajtikám. Ne! Az ember a bűnesetkor, a bükáskor szépen átjátszotta azt a tekintét, azt a hatalmat, azt a származtatott tekintet és hatalmat, amit Isten adott nekünk, hogy ott képviseljük ezen a földön. Hogy ez a képmással legyünk. És azt szépen átruháztuk az ő kezére. És azóta, hogy bitorolja ezt a világot. Ő a világ fejedelme. Nem tulajdonosa, nem teremtője, bitorlója. Azért, mert mi átadtuk neki ezt a tekintét. És csúfot is belőlünk a sátán. És ezért van az, hogy az ember az Isten szégyene, a teremtettségnek a tragédiája, a bűn miatt. Az ige azt mondja, hogy kevéssé tetted őt kisebbé az Istennél, dicsősége és méltósága koronáztad őt meg. Igaz ez? Igaz. És szeretnék nektek valamit mondani. Amikor megtérsz Istenhez és újjászületsz, akkor a bűn közel Isten közül elkerül, kikerül a hierarchiából a sátán. Hova kerül? Én nem vagyok ilyen vadkarizmatikus, de a Bibliában benne van az is, hogy a békesség Istene összezúzza a sátánt a ti lábatok alatt. Ez is a Bibliában van. Az is a Bibliában, hogy álljatok ellen az ördögnek is, de ott azt mondja, engedelmeskedjetek az Istennek. Benne vannak a Bibliában ezek az igék. És ez nem arról szól, hogy voltam, tapossuk az ördögöt, és ugrabugráltak egyik konferencián, láttam ilyen nagyon grotex emberkéket, akik ünnepelték, hogy ők hogy győzik le az ördögöt. Nem erről szól a dolog, nem. De arról szól, ha te engedelmeskedsz az Istennek, és a bűnt megvallod, és kiveted az életedből, akkor a sátán kikerül ebből a hierarchiából. És nem lesz többé felettet hatalma. Azért, mert a benned levő Jézus nagyobb, mint a sátán. Na ezt jelenti azt, hogy kevését tetted őt kisebbé az Istennél. Dicsősége és méltósága koronáztad meg. Ezt hozta el Jézus nekünk az új szövetségben. Ezt állította helyre, ami a teremtettség után a bűnesetben elronult. Visszaszerezte nekünk az Isten azt a hatalmat. Hát azt mondja János, hogy akik befogadták őt, azokat felhatalmazta. De szép ez a szó. Felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekei, fiai legyenek. Hogy van tehát? Melyik fele igaz a Zsoltárnak? Isten nagy és én pici vagyok? Az a fele igaz, hogy én vagyok a nagy, de mind a kettő. Elmondom, hogy hogy értem ezt. Azt olvastam egy könyvben, hogy Jézus az Isten báránya és a Júda oroszlánja. Ez két elég ellentétes figura, nem? Jézusnak is kettős identitása volt. Éjszaka, amikor az atyával beszélgetett, meg imádkozott egész éjszakákon át, akkor ő nagyon kicsi volt. Meg a Getsemáné kertben gyötyölt és rettegett, félt, ennyire emberi lett az Isten fia, akkor nagyon kicsi volt. De tudjátok, amikor reggel elindult a napnak, akkor nélkül úgy ment ki, hogy felkészült arra napra. És nem azt mondta, hogy jaj, bocsáss, ebben nem tudom, ki vagyok. Hanem akkor azt mondta, hogy megbocsátottak a bűneit, kelj fel és járt, a téted megtartott téged, menj a békességgel. Nem? Akarom, tisztulj meg. Ilyeket mondott Jézus. De előtte éjszaka mit csinált ő? Imádkozott. Azt mondta valaki, milyen fűszál uralkodók vagyunk. Amilyen mértékben tudsz picilni az Isten terébe. Amilyen mértékben tudsz összetörni az jelenlétébe. Olyan mértékben tudsz nagy lenni a sátánnal szemben. És én úgy hiszem, hogy azért kevés a győzelem az életünkben, mert nincs Gecsemáné kertünk, nem szó szerint. De nincs meg az a pont az életünkben, mikor azt mondjuk, hogy Atyám, én kicsi vagyok. Én tényleg semmi vagyok nélküled, de köszönöm, hogy Te vagy az Atyám. Van Erdélyben egy apostoli tekintély baptista lelki pásztor, valamilyen szinten a példaképpen nagyon szeretem, és ezt az ember nagyon sok nyomorúságon ment, tehát kétszer megnégezték a kommunisták, lefogyott 45 kilóra, meghalt az egyik gyerek emlet izomsorvadárban, rettetes dolgokat éltek meg. De rengeteg ébredést élt át az élete során, emberek megtérési, gyülekeztek alakulása. És szívbőtépen esett át, aminek vérhigyugotokat kellett szedjen, és emlékszem, hogy egyszer jött hozzánk evangélizni. És feltűnt neki, mikor prédikál, hogy sétál. Emlékszem arra, hogy éjszaka nálunk aludt, egyszer hallom, hogy valaki jajgat. Úgy csendesen. Gondoltam, megnézem, hogy mi a gond, hogy hívek mentőt, és hát voltam a gonosz, hogy kihallgattam a jajgatást. És tudjátok, mi volt az érdekes? És jól fakadtam. Olyan volt, mint egy kisfiú, valami iszonyatosan nagy szeretettel panaszkodik az apukájának. Én leborultam az ajtó másikon, és elkezdtem az okolmény. És azt mondtam, Uram, miért még nem értem már? Ide szállt az Isten, az a Szentlélek. Olyan mélyen értem át az Isten közösséget, meg az emelgi lehet, mindig soha. Mert tudod kicsi lenni az Isten tenyerében. Amilyen mértékben tudunk kicsik lenni az Isten tenyerében. Amilyen mértékben tudunk porszemek lenni. Olyan mértékben tudja neked adni az ő hatalmát. Édesapám mesélte, hogy volt egy ígérdető, akit Isten nagyon-nagyon megáldott a szolgálataiban, és rengeteg ember megtért a szolgálata nyomá, és egyszer akarta tudni, mi a titka. És egy ígétés előtt bement az irodájába. És most imádkozunk. Tudjátok, mi volt az ima? Az ember letérdelt a földre, és ennyit mondott, ó Istenem! Jó Istenem! Ó Istenem! Jó Istenem! De amikor kilépett a szószékre, akkor ott áradt valami. Megfordult a dolog. Ott összetörtek emberek a bőnék alatt. És ezt a történetet hallottam, akkor azt mondta az Úr nekem, hogy tudod, ne az emberek, hogy nyavajok te, az irodában nyavajok, ott sírjál. Ott mondd azt, hogy nem vagy alkalmas, hogy méltatlan vagy, tudod te jól, meg én is tudom. Ott mondd el. Szeretnétek, hogy igaz legyen rátok ez, amit a Zsoltár mond, kevéssel tetted őt kisebbé az Istenné, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Teremtett világ sóvárogva várja Isten fiának a megjelenését. Találkoztál már így vele. Kettős identitás. Egyszer vagyok kicsi, porszem, pára, lelet, és egyszer tudok lenni az Isten eszköze. És a Dávid olyan sokat írt az ő kicsinységéről. Akkor kellett filiszteus Góliát ellen menni, akkor győzni kellett, hatalmat vett és győzött. Szeretnél-e ilyen lenni? Hajtsunk fel, és imádkozzunk. Látod-e Istent, olyannak, amilyen? Van-e időt csodálni őt? Nézni őt. Mint akkor a kisgyereki, kisbaba, csak úgy belenéz a szülei tekintetében, nem tud még beszélni. Csak úgy figyeli. Van-e neked időd erre? Vagy elkapott a gépsz, és már nincs erre időt. Szoktad-e őt csodálni, imádni, Szoktál-e megfürödni reggelenként az ő szeretetébe? Felismered magadban a rendetlenségeket, amiket az ördög okozott. Vágysz-e, hogy a Teremtő Isten világosságot gyújtson és rendet tegyen. Vágysz-e arra, hogy nem mindig te szaladj, mikor az ördög kísért, hanem tud megállni. Vágysz-e arra, nem mindig a szenvedés, a bűn győzöl le téged, hanem te győzöl le gonoszt. Olyan lenne megértenek a Zsoltárnak a lényegét. Jézustól példát venni. Egy imádságot fogok nektek most elénekelni. Ezt egy református, idős bácsi írta. Olyan mély imádság, mert én nagyon keveset hallottam, és el fogom most énekelni. Maradjatok így meghajtott fejjel is. Ha tietek ez az ima, akkor mondjátok velem együtt.
Új szövetséget elfogadó, magam egészen odaadom. Nem tartok semmit, legyen tiéd, félelmeimben irgalmad véd. Áttört kezedbe kezem teszem, ne engedd kérlek, ha elveszem. Láncolj magadhoz örökre már, nincsen itt részem, nincs ami vár. Lenni nékem tudom nehéz, de szívem lássad, hű lenni kész. Járva az útam megbotlanék, emelj magadhoz kereszteléd. Hű lenni nékem tudom nehéz, de szívem lássad, hű lenni kész. Járva utam, ha megbotlanék, emelj magadhoz keresztedért.
Hajtsuk meg fejünket és imádkozunk. Teremtő Istenünk, megszólítottál bennünket, meghallottuk, eljöttünk, figyeltünk, és most válaszol a mi szívünk. Ne rakjuk elébe azokat a dolgokat, amik bitorolják az időnket, a terünket, erőnket, mind azok a dolgok, amik miatt szürke napjainkban valójában szürkévé festik azokat. És most itt akarjuk hagyni a te szent színed előtt, hogy többé legyenek szürke napjaink, hanem az összes teremtett színed, összes teremtett szín, amit megalkottál, legyen jelen a mindennapjainkban. És gyűjtsük be őket, veled, neked, érted, miattad. Új napokat kérünk. új kincseket, örökké való kincseket. Fiad nevében merjük felemelni szavainkat. Amen.
Közösen fejünket meghajtva mondjuk el az Úrtól tanult fohászt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.